Kulturpart. Hölgyeim és uraim, költészetről lesz szó, és a könyvhétre jelent meg Taródi Luca első verses kötete, aki itt is van a vonalban velem. Szia, Luca!
Sziasztok, szia!
Tóth Krisztina azt írta az ajánlásban, hogy ugye általában a költők így a harmadik, negyedik kötet felé így elkezdik szégyelni az elsőt, de hogy te nem fogod. Ez szerintem nagyon pozitív, mert azt feltételezi, hogy akkor lesz harmadik, negyedik kötet. Te hogy viszonyulsz ehhez? Tulajdonképpen első kötetesnek te fiatalnak számítasz, vagy idősnek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából szerintem valahol a középmezőnyben lehetek, mert sok pályatársam már 19-20-21 évesen megírja az első kötetét, viszont én ebben egy kicsit későn érő típus vagyok, és nekem igazából most állt össze annyi anyag, amivel így szíre tudtam lépni, és igazából szerintem az nagyon fontos, hogy megtaláljuk a saját hangunkat, és hogy ez kinél mikor jön el, az szerintem már mindenkinek egy egyéni dolog, de sok kötetet olvasok, aminek a szerzője mondjuk nem is tudom, ilyen 27-30-31-2 év körül adja ki az első kötetét, és akkor viszont már egy olyan kiadónál publikál, és egy olyan anyaggal jön elő, ami egy nagyon érett korpusznak tekinthető.
De te is, hát hogyha szabad ilyen titkokat elárulni, 27 felé jársz, ugye?
Igen, igen. Két hónap múlva töltöm a 27-et.
Na hát előre is. Gratulálok. Azért kérdeztem ezt, mert nem tudom, hogy mikor születtek ezek a versek, de hogy nagyon sokban valahogy úgy vélem, hogy egy sokkal fiatalabb lány szólal meg. Vagy sokkal fiatalabb szerző, nem is feltétlenül lány.
Igen, igazából a legelső vers, tehát a legkorábbi verset szerintem olyan 6 évvel ezelőtt írhattam, és akkor így folyamatosan így írtam. Egyébként egy elég megfontolt szerző vagyok, úgymond, mert nem írok olyan sok verset. Viszont a nagy részük az viszont így egyszerre íródott meg, amikor már így kötetterben kezdtem el gondolkozni, és ez egy olyan, nem is tudom, egy éve volt. Úgyhogy igazából talán az a gyermeki szemlélet, amit bele akartam vinni, ez emiatt érezheted azt, hogy fiatalabb szerzőről van szó.
Nem tudom, hogy ez gyermeki szemlélete, talán inkább van benne egyfajta nagyon könnyed, klassz felelőtlenség a szónak a legjobb értelmében, vagy az ez iránti vágy?
Igen, igen, abszolút ezt szerettem volna belevinni. Igazából, ami nekem nagyon fontos volt, ez a 20 és 30 év közötti kornak ez az egyszerre könnyedsége, de nagyon súlyossága is, hogy ilyenkor még ugye keressük így az utat, a saját utunkat, hogy ki vagyunk, és ilyenkor még így úgymond egy ilyen szakadék fölött egyensúlyozunk, amiben így néha beleesünk, mint mondjuk a Tom és Jerrybe, de utána kikecmergünk belőle, és ez egy nagyon-nagyon változó folyamat, tehát ilyenkor azért még nincs olyan stabil egzisztenciánk, vagy nem köt még talán annyi felelősség, mint mondjuk a 30 éves korunktól kezdve. Talán ez benne lehet, igen.
Igen, ez érdekes, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez az életérzés azért végighúzódik a világirodalmon. Az más kérdés, hogy különböző korszakokban sokszor ez hamarabb jött el, de hát egy ilyen világban élünk, és egy ilyen jellegű dolgokkal kell megküzdenie a te generációdnak. Mondtad, hogy kötettervel álltál elő. Ez hogy működött, hogy egyszer csak úgy érezted, hogy neked ki kell adnod papíron, papíralapon egy verses kötetet? Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokan vannak a nemzedékedből, akik Facebookot, Instagramot, mindenféle digitális hordozókat választottak arra, hogy megnyilatkozzanak, vagy verseket adjanak ki, de egyrészt mégis ugye a klasszikus változat mellett döntöttél, és egyszer csak összeszedted, és elkezdtél kiadókhoz járkálni, vagy volt egy felkérés, ez hogy működött?
Hát igazából már, tehát én alapvetően kritikaírással kezdtem a publikációt,
igen,
és csak olyan, nem is tudom, 4 éve kezdtem el verseket is publikálni, meg egy kis prózát is, de szerintem akinek fontos ez, hogy tényleg mondjuk papíralapon is jelenjen meg verse, vagy folyóiratokban is jelenjen meg verse, ugye azért ennek van egy presztízse. És szerintem mindig ott lebeg a levegőbe, minél többet publikál
valaki. Van, Lucia, bocs, van még ennek presztízse? Most komolyan kérdezem.
Igen, igen, van. Szerintem abszolút van. Bár az is igaz, hogy kevesebb emberhez jut el, mint talán mondjuk egy Instagram, mondjuk egy Insta költőnek a szövegei, de abszolút nagyobb presztízse van szerintem, és sokkal, sokkal gazdagabb visszajelzést is kapunk arról, hogy hova is tartunk, és hogy hova, min kellene változtatni a saját költészetünk terén, ami szerintem nagyon fontos. Úgyhogy én igazából, nekem az Apokrif volt nagyon fontos folyóirat ebből a szempontból, mert itt igazából Nyerges Gábor Ádám volt a tanárom, aki ennek a folyóiratnak a főszerkesztője, és
Bölcsészkaron?
igen, az ELTE bölcsészkarán, és ő volt, aki felvetette néha, hogy hát mi lenne, hogyha most küldenék nekik egy kritikát, vagy egy-egy verset, és egy kicsit így kijöttem így a csigaházamból, és aztán nekik most már azt hiszem 2015 óta van egy ilyen apokrif könyvek pályázatuk, ahol minden évben egy fiatal pályakezdő írónak kiadják a kötetét a Fiatal Írók Szövetségével karöltve, és nekem is igazából mondhatom magamat talán apokrifos szerzőnek, és nekem nálam is felmerült ez, hogy mi lenne, hogyha megpróbálkoznék indulni ezen a pályázaton. Úgyhogy egy évig igazából dolgoztam egy terven, és akkor utána, ugye nyáron volt a leadási határidő, akkor már egy ilyen késznek mondható kötettervvel pályáztam, amit aztán végül.
Bocsánat, igen, ne haragudj,
Igen.
csak itt vannak ilyen fogalmak, hogy dolgoztál egy terven, kötett terv. Hogy lehet egy verses kötetnek terve? Mert azt gondolom, hogy egy kriminek, vagy egy regénynek, annak lehet egy ilyen vázlata, de hogy lehet ez egy verses kötet esetében megvalósítható?
Hát igazából pont ez nagyon érdekes szerintem, de magának a verseskötetnek is azért, hogyha mondjuk nem. Tehát azért a szerkesztők mindig azon gondolkoznak, és a szerzők is, hogy hogyan tudnánk a verseinket összekapcsolni. Tehát azért a kötetnek már mindig van egy kis egy ilyen összefogó jellege, ahol mondjuk a versek is párbeszédben állnak egymással, és mondjuk van benne egy olyan tendencia, ami valamire kifut, valami mondjuk univerzálisabbá vál az egész kötetnek a jelentése, vagy a verseknek a jelentése, ami szerintem nagyon érdekes.
Tehát tulajdonképpen a terv az a sorrendet jelenti?
Jelentheti azt is, igen. De a terv magát, a témát is jelentheti, a verseknek a témáját, mint mondjuk egy prózakötetnél. Csak ugye itt rövidebbek a versek, és talán egy kicsit ilyen, nem is tudom, érzékenyebb ez a láncolat. Tehát ez mint egy ilyen füzér, egy ilyen versfüzér, úgy kell ezt elképzelni, aminek mindig van valamilyen szabálya vagy rendje, ahova majd kifut, és ahogy így rezonálnak egymással a szövegek.
Vannak misztikus foglalkozások a világban, amiről az emberek nem nagyon tudják elképzelni, hogy tulajdonképpen mit csinál az az ember, aki azt csinálja. Szerintem ilyen a
Igen.
színházi dramaturg, de ilyen a szerkesztő is, szép irodalom, és pláne költészet esetében. Volt-e neked
Igen.
szerkesztőd, ki volt, és mit csinált?
Igen, volt, és egyébként én egy kicsit bánom is, hogy tehát azért a szerkesztő egy iszonyú fontos része minden szövegírási folyamatnak, ő az ilyen szellemmunkása gyakorlatilag ennek. Viszont nekem a Mizsur Dani volt a szerkesztőm, aki szintén az Apokrif folyóiratnak a kritika rovatának a szerkesztője, és úgy pont igazából a Covid alatt kezdtük el szerkeszteni a kötetet, úgyhogy egy ideig online szerkesztettünk, aztán találkoztunk is, és nagyon érdekes az, amikor visszakérdez, hogy ez biztos meg akarjuk tartani, vagy ez a sorrend biztos jó, vagy hogy így, vagy olyanokat írtam el, amiket így nem is vettem volna észre egymagam. Szóval egy szerkesztő az igazából átnézi, kiavítja a verseket egy ilyen második kívülálló tekintetként, vagy aki így tudja hűvösebben szemlélni a verseket, és emiatt nagyon fontos szerintem a szerepe, és olyanokra mutathat rá egy-egy szöveg kapcsán, ami talán a szerzőnek már nem jut eszébe, mert annyiszor elolvasta az adott verseket. Úgyhogy ez egy nagyon fontos foglalkozás.
Közben rájöttem, hogy megválaszoltad az előbbi kérdésemet, amikor azt boncolgattam, hogy hát miért nem online ír egy mai szerző. Ugye a kötetnek és a papíralapnak van egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, amit már sajnos a zenészek elvesztettek a saját legnagyobb, vagy az ő legnagyobb bánatukra, és ez a fix sorrend. Tehát annak idején én tudom, hogy zenekarok mennyit tanakodtak azon, hogy mi legyen egy lemezen, vagy urambocsa, egy kazettán, az A oldal első szám és a B oldal első szám, és nyilván ez még a CD-n is kitartott valameddig, hogy mi legyen az első track, de ugye aztán hát bejött a shuffle üzemmód. Ma már, amikor ugye online, meg streaming platformokon hallgatunk zenét, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy szinte, hogy mi a sorrendje egy adott CD-nek vagy lemeznek, CD-nek, de hogy is, mi a sorrendje egy adott albumnak. Nálatok viszont, vagy nálad, hogyha kötetről, irodalomról és fizikai megjelenésről beszélünk, akkor valóban itt nagyon fontos a kölcsönhatás, ahogy említetted.
Igen, teljesen más egy vers egy kötetben, mint ha csak simán olvasom el. Habár egyébként érdekes, mert a folyóiratoknak is nagyon sokszor van egy ilyen meghatározott felépítése, mint egy verses kötetnek, amire nekem nagyon érdekes volt ráeszmélni. De tényleg, szerintem azért többletet ad, hogyha egy kötetben, vagy egy papíralapú formában tudod olvasni a szövegedet, mintha mondjuk az interneten. Holott vannak nagyon jó internetes portálok is, vagy folyóiratok, de az mégiscsak, ott más jelentést kap, viszont egy kötetben megint tud egy kicsit többet hozni talán.
Luca, mi a helyzet, amikor megjelenik az első kötete egy költőnek? Ilyenkor vannak felolvasások, író-olvasó találkozók, nem tudom, nyilván kapsz visszajelzéseket, és akkor elkezd készülni a következőre, vagy milyennek az utóélete. Nyilván a vége az, hogy érettségítétel leszel, ez világos, ahogy a színészek szokták mondani, hogy ha meghalok, bérlet leszek,
igen.
Az írók esetében itt a tétel, ha meghalok, tétel leszek. Na de addig mi történik?
Hát igen, igazából azért most talán egy kicsit nehezebb így az irodalommal, nem is tudom, hogy házalni mondhatom ezt, de hogy ugye viszonylag azért már kevesebben olvasnak szerintem verseket, és hát főleg a pályakezdőnek azért az is fontos, hogy hol jelenik meg, és hogy egyébként a szerencsén is múlik szerintem, de igazából utána mindenképp van egy kötetbemutató, vagy éppen dedikálás, és utána pedig hát ezeket további kötetbemutatók követik, attól függően, hogy például, ha mondjuk valaki vidéki szerző, akkor ott is általában szokott csinálni egyet, és mindenképpen az is nagyon fontos, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Tehát utána interjúk is jelennek meg az adott szerzővel, vagy pedig kritikák, amik szerintem nagyon fontosak. Ugye a kritika az nem olyan, mint mondjuk egy zenei, mondjuk egy lemez esetében, hogy utána rögtön. Tehát, hogy azért az irodalmi művek esetében sokkal nagyobb kifutása és hosszú távú kifutása van a kritikáknak, mert a megjelenés után még egy-két évvel is jelenhetnek meg róla kritikák, vagy éppen tanulmányok, ami nagyon érdekes, hogy éppen mondjuk valamiért a témájá, mondjuk vannak, aki a szegénység tematikáról ír, és megjelenik, mondjuk erről írnak tanulmányt, vagy egy konferenciát csinálnak az adott témában, és valamiért felhasználják mondjuk az ő kötetét, vagy a verseit. És ez is például nagyon sokat számíthat szerintem. Úgyhogy ez egy ilyen hosszabb kifutású folyamat, és azért a szerencsén is múlik, hogy mennyi kötetbemutató vagy közönségtalálkozó követi ezt az egész folyamatot.
Hát nyilván is minél több kötet, annál több bemutató. Hát figyelj, nézd meg egyszer a Laszkfi János naptárát, hogy oda mik vannak beírva, hát tele van, és nyilván nagyon sokat magával, vagy nagyon sok író és költő egyszerűen járja folyamatosan az országot a zenészekhez hasonlóan. Apropó zenészek, akartam kérdezni, hogy kik inspiráltak. Ugye nagyon vicces, hogy a könyv elején van két idézet, az egyik egy Szabó Benedek és a Galaxisok, ez ugye egy nagyon-nagyon klassz és menő zenekar, a másik pedig Kaff, Kovács András Ferenc erdélyi költőnek egy részlete. Őket miért választottad? Egyszerűen azért, mert valóban hatással voltak rád, vagy egyszerűen úgy érezted, hogy ez ide jól illik?
Hát igazából mind a kettő miatt. Ezt a 25 című számot a Szabó Benedek is a Galaxisoktól még olyan 20 éves koromban hallottam először, és már akkor is emlékszem, hogy teljesen így a hatás alá kerültem, mert annyira, igazából nem áll sok szövegből ez a dal, de amit leírnak, az viszont szerintem nagyon betalál. Viszont Kovács András Ferenc meg egy nagyon termékeny szerző, és ő meg nagyon, tehát egy iszonyú, tehát nagyon nagy tudású, és rímeiben is, verslábaiban is egy nagyon változatos költő, és nekem nagyon nagy példaképem. De nem is feltétlen igazából a poétikájában, hanem inkább a témáiban, és az, ahogy megközelíti a dolgokat, mondjuk a költői képeiben nagyon nagy hatással volt rám. De igazából akik nekem mondjuk a kötet megalkotása szempontjából nagyon nagy hatással voltak, azok mondjuk lehet a Nádasdy Ádám, vagy a Turi Tímea, vagy a Kántor Péter, akik ilyen nagyon egyszerűen és természetesen, egy kicsit ilyen jegyzetszerűen fogalmaznak, és egészen apró ilyen kis jelentésmódosulásokon, vagy ilyen kis ironizálásokon csúszik ki a nyelv az ilyen köznapi folyásából, és ugye ezek az apró dolgok, amiktől aztán az egész szöveg egy ilyen sokkal mélyebb és univerzális jelentést kap, mint egy puszta leírás. És például Petrinek is van az Ilyen fontos beszélgetések című verse, ami elsőre ilyen, hát ilyen jelentéktelennek tűnő mozdulaton rágódik, hogy a felesége behozta-e a pálinkát a beszélgetéshez, vagy sem. És ezáltal egy kicsit felértékelődik ez a mozzanat, és így elgondolkozunk rajta, hogy ez miért fontos. És valahogy én is ezt szerettem volna, hogy ezek a mozzanatok, vagy ezek a gondolatok ne legyen belőlük olyan sok, és viszonylag egyszerű legyen, de lehessen kicsit így merengeni rajta, így az egyszerűségen. És nekem ez nagyon tetszik.
Szerintem sikerült.
Köszönöm. Köszönöm.
Tényleg. Luca, és maradsz a költészetnél, vagy mész esetleg továbbiakban is prózai irányba? Ugye mondtad, hogy azért voltak erre kísérletek. Hogy látod magad 10 év múlva? Fogsz írni egy nagy regényt?
Hát ez egy jó kérdés. Egyelőre még nem látom magamban a regényre a hajlamot, de novellát
Az a lényeg, hogy a
mindenképpen
regény
szeretnék.
lássa benned.
Igen, hát ez abszolút, vagy a téma.
Hogy elő
Igen.
akarja jönni.
Igen, a prózát mindenképp szeretném egy kicsit jobban előtérbe helyezni most így az írói működésemben, mert nagyon szeretem, és nagyon otthonos nyelvnek érzem. De aztán igazából mindig van, hogy mondjuk leülök prózát írni, és írok egy verset, úgyhogy ez attól függ, hogy éppen mégis miben tudom kifejezni azt, ami most a legjobban érdekel éppen. De mindenképp igen, szeretném a prózát, vagy épp a humoreszket egy kicsit így elővenni és leporolni, mert nagyon érdekesnek találom.
Van kedvenced a kötetből?
Kedvenc versem?
Aha.
Hát igazából van. Talán az a vers, nem is tudom. A financiális szorongást nagyon szerettem, de az egy egészen egyszerű vers.
Elmondod? Hogyha zenész lennél, lejátszanánk egy számot, hát azt gondolom, hogy rádiókban végül is verset is le lehet játszani.
Persze. Financiális szorongás. Tegnap éjjel Mici Mackóval, Malackával és Bagolyjal elmentünk a Csak Neked Dezsőbe, egy marharagú pörköltre, és csak nekem nem volt pénzem 3 deci üdítőre, vagy valami minőségi szeszre. Hagy csak, fizetem, mondta Malacka, de nem akartam hagyni. Még vagy 10 percig ellenkeztem, aztán kértem egy gin tonikot, és lehúztam az egészet. El kéne menned pszichológushoz, mondta Mici Mackó, majd Bagoly közölte, hogy tipikus ember vagyok, van egyfajta örökölt financiális szorongásom, szívott a cigijébe, amit az őseimtől hozok, mert engem tulajdonképpen nem az zavar, hogy 3 kitalált lénnyel iszom már egy hete, hanem hogy mássálja az italom.
Nagyon jó. Luca, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy szavaltál is nekünk.
Köszönöm én is a meghívást.
Taródi Luca, egyszer végre fiatalok leszünk című verses kötetéről beszélgettünk a szerzővel, és akkor várunk vissza a következő kötetnél, jó?
Köszönöm szépen. Rendben.
Köszönöm én is. Szervusz.
Sziasztok.
Kulturpart.